Szóval szeretettel üdvözlünk mindenkit. Elkezdjük a idei foglalkozásainkat, és mindig nagyon izgulunk, hogy egyáltalán legyenek érdeklődők, és mindig megszégyenít bennünket az Úristen, mert azért van, akik eljönnek, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Úgyhogy Isten hozott benneteket, és szóval egy új témakört kezdenénk, mégpedig a házassággondozás és a gyermeknevelés lesz az összefoglaló címünk, aztán majd meglátjuk, hogy hová alakulunk. Hát a gyermeknevelés kiváltság és megbízatás is, azt hiszem ezt valamennyien elismerhetjük, és minden tudományos előadást úgy szoktak kezdeni, hogy már a régi görögök is. És hát valóban így van, hogy már a régi görögök is, mert ők voltak az elsők, akik a neveléssel foglalkoztak. A pedagógia szó is a görögöktől származik, és egy Demokritosz idézetet hoztunk mi, hogy a nevelés veszélyes dolog, ha sikerül, rengeteg küzdelem és gond az ára, ha nem sikerül, az felülmúlhatatlan fájdalom. Azt hiszem, hogy minden mondata takarja azt, amit érzünk ennek kapcsán mi magunk is. És mit jelent nevelni? Ugye valamennyien tudjuk, hogyha fát akarunk ültetni, akkor az első feladatunk az, hogy a talajt alaposan megműveljük. Fellazítjuk, öntözzük, tápsókkal látjuk el, beültetjük a fát. Később is lesznek feladatok, mert metszeni kell, permetezni, de az első és fontos az a táptalaj. Na hát az, hogy mit jelent nevelni, egy újkori idézetet is hoztunk, mégpedig Pálhegyi Krisztinátor, ő róla majd fogunk még ma beszélni, és ő azt mondja, hogy a nevelés ugyanolyan boldog, gyötrelmes és kusza, mint minden igazi kapcsolat. A természet törvényei irányítják, amelyet Isten alkotott, nem pedig mi. Hát ez lesz az irányadó az előadásainkra vonatkozólag egyelőre.
Egy kicsit hadd tegyem annyit hozzá, hogy ugye, mint hogy a házassággondolás ilyen bibliai házassággondolás volt, tehát nekünk az alapja a Biblia szerinti útmutatás, inkább, vagyis hát a Bibliának inkább az evangélium része, tehát az Úr Jézusnak a tanítása. És ugye, mikor erre végig gondoltuk ezt a dolgot, akkor ezt mondjuk, hogy hát a bibliai nevelésről sokannak az jut eszébe, hogy hát olyan igényedek vannak az Ószövetségben, főleg a példabeszédek könyvében, hogy aki szereti a gyerekét, az nem kíméli tőle a veszőt, meg ilyesmi. Tehát, hogy sokan arra gondolják, hogy a bibliai nevelés, biblia alapú nevelés az valamilyen ilyen verekedős műfaj. De én végig gondoltam ezt így saját magamban, ezt tényleg sehol a világon nem olvastam. Azt, hogy hát jó, de mi a helyzet az Úr Jézussal, ugye? Hát az Úr Jézus is ugye volt neki nevelő, aki ugye a Szent József és az édesanyja ugye a Szűz Mária, és az Úr Jézusnak is volt egy nevelési problémát, vagy legalábbis egy dolgot említ a Biblia, ugyanis amikor 12 évesen meglépett a szüleitől, és visszament a jeruzsálemi templomba, és keresték mindenhol. És én el tudom képzelni ezt a szituációt, mert nekünk is volt, hogy nem jött haza Anikó, mindenkinek van ilyen gyerek, hogy lelép a gyerek, vagy hát nem kívánom senkinek se azt az érzést, szaladgáltunk, mint pók a falon, ugye ez csak egy-két óráig tartott, aztán kiderült, hogy valamelyik kislánya felment az emeletre, a hozzájuk, de nekünk nem szólt, ugye, tehát ez, de amikor aztán végül előkerült, hát én bizony nem kíméltem, nem a pálcát, de a tenyeremet a fenekét, egy kicsit megpasfoltam, hogy az idegességemet ne vezessem, másrészt meg, hogy hát jelképen jeleltem ezt, hogy hát ez talán nem kellett volna ezt a lelépést. Na de a Bibliában nincs ilyen. A Bibliában ugyan szemrehányást tesz ugye a Szűz Mária, hogy apád és én mindenütt kétségbe esetve kerestünk, de semmi erőszak. Semmi erőszak. Tehát egy ilyen szelíd és hát szelíd szemrehányás, és az Úr Jézus ugye gyerekként is megfelel erre a dologra. És pedig ők nyilván ismerték a példabeszédek könyvét, meg az egész Ótestamentumot, mármint a Szent József, művelt ember volt. És mégsem alkalmazott erőszakot. Tehát ebből azt akarom, csak semmi más nem akarok ezzel elmondani, hogy a bibliai nevelés az egyáltalán nem az, hogy verni kell a gyereket. Mondjuk, menjünk tovább. De sok minden egyéb azért benne van érdekes. Menjünk tovább.
Szóval a házasság célja Isten tervében. Ugye sokak számára ez a kép biztos emlékezetes, mert erről már volt szó. a Mózes könyvéből idézünk, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Hát a szaporodás halaknál is van, és nincs, nem kell hozzá házasság. Az ember egészen más. Ahhoz, hogy testi-lelki egészségben felnevelkedjék a gyermekünk, ahhoz bizony a férfi és a nő, a házastársi kapcsolat tartós egységet szükséges, szóval ehhez a férfi önmagában és a nő önmagában nem elég. Új szövetségi vonatkozású része is van, mégpedig az, hogy inkább növekedjetek kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Tehát egy sokkal magasabb fokú nevelést igényel a gyerekek nevelése, és ez a szülőknek a feladata, hogy ezt az ismeretet át tudjuk adni a gyerekeknek. Sok mindenről beszélgettünk már a házassággondozás kapcsán. Ugye beszéltünk arról, hogy mi a házasságnak a szerepe társadalmi szempontból, mi a házasság szerepe egészségvédelmi szempontból, mert olyan is van, azt is emlegettük. És volt szó a konfliktusokról, volt szó a megbántásról, volt szó a megbocsátásról, és hát úgy gondoltuk, hogy az idén egy kicsit fordítunk a kockán, és az Isten tervébe szereplő feladatként ugye a gyermeknevelést is adja számunkra, és ahogy a gyermeknevelésről beszélünk az idén, és hát kik is értenek a gyermekneveléshez, hogy értenek a tinédzserek, mert ők aztán tudják, hogy mit rontanak el a szülők, meg a pedagógusok, és meg vannak győződve róla, hogy ők majd jobban csinálják. És szóval ezt, akinek nagy gyerekei vannak, voltak, azok biztos átélték ezt az időszakot. Aztán értenek a neveléshez a nagyszülők, hát persze, hogy értenek, nagy élettapasztalatuk van, minden egyéb. És hát leginkább ahhoz értenek, hogy mit csinálnak a vejeik meg a menyeik rosszul. És óva intünk mindenkit, akik ebbe a helyzetbe vannak, hogy nem szabad beleszólni a gyereknevelésbe, segíteni kell, de beleszólni nem. Szóval bármennyire is értünk és van élettapasztalatunk, mégse szabad beleszólni. Mert Isten a fiataloknak adja a gyermekáldást, és hát a fiatalok igyekeznek, utána olvasnak, tanulnak, tapasztalatot szereznek, csak mire ezt megszerzik, akkor a felnőnek a gyerekeik.
Hogy ugye mi nem vagyunk pedagógusok, de megkérdezheti az ember, hogy hát milyen alapon merünk mi erről egyáltalán beszélni. Hát részben azért, mint nagyszülői jogon, ugye, ahogy mondjuk az egyik csoport, aki nagyon érte neveléshez már, ugye. Másrészt pedig meg, hogy ezt tanultuk gyerekben Pálhegyi Feri bácsinak az előadásaiból.
A felesége is tartott előadást.
Ő gyógypedagógus egyetemi tanár volt, és a felesége is. És meg a lányuk, a Pálhegyi Krisztinának az előadásai alapján, arról majd még, őről még fogunk beszélni. Na most, hát hogy mi tulajdonképpen a nevelés? Mihez lehet hasonlítani? Már talán mondta ezt a faültetési hasonlatot. Tehát valóban sokan azt gondolják, bizonyos lehet ilyesmit olvasni, hogy a nevelés az tulajdonképpen nem más, a gyerek úgy születik, mint egy fehér lap, amire aztán a társadalom meg a szülők hát azt írnak gyakorlatilag, amit akarnak. Más elképzelések szerint olyan, mint egy alaptalan kőtömb, amivel a szobrász majd kiformálja a mester munkát. De valójában a nevelés az nem ilyen folyamat, hanem inkább a kertészethez hasonlít. Tehát az a célja, hogy a gyermek azzá váljon, aki Isten megalkotta, azaz érett önmagává nőjön fel, akiben megvalósulnak azok az emberi lehetőségek, amelyeket Isten, mint képmásának hordozójába benne is elhelyezett. Egy kicsit bonyolult mondat, de valójában mindenkibe Isten belehelyezett egy programot, tehát mindenkiben más, egy egyéniség mindenki már a megszületésekor, sőt, talán még az előtt is, és ezekből a lehetőségekből kell hát kibontakoztatni a nevelés során azokat, hogy ezek megvalósuljanak. Előhozza már a nevelés, ami a gyermekben benne van, hogy a kertész a növényből, amit gondoz. Tehát kertészeti munka, nem az a feladatunk, hogy embert faragunk a gyerekből, mert már embernek született. Táplálunk és gondoznunk kell, hogy érett, virágzó, gyümölcstermű önmaga lehessen, aki fel is tud nőni, mire megnő. Mert hát végülis mindenki felnő, aki kap ételt, italt, meleget, ruházatot, gondozást, csak nagyon sok emberből, hát hogy mondjam, megnő, tehát felnőtt lesz testileg, de nem nő fel feltétlenül pszichésen, de nem nő fel arra a feladatra, amire tulajdonképpen rendeltetett, hogy így mondjam, nem kerül az élet felnőttségnek a keretei közé. Na most a Biblia is ilyen kertészeti hasonlatot használ, Pál apostol írja a korintusiakhoz itt levélben, hogy itt a gyülekezetnek a felnevelésről van szó, persze én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta. Tehát ezt ugye nem mi találtuk ki, ezt a kertészeti hasonlatot, ez már benne van a Bibliában. És a kertészkedő kislány mellett az a versidőt, amit nem lehet elolvasni, az a József Attilának a Kertészetek fát nevelek című verséből vallam. Nos, hát mi a jelentőség? Hát nagyon nagy. Tehát gyakorlatilag az embernek az egyéni sorsát meghatározhatja az, hogy hogyan nevelik. Na most a nevelés az mindenképpen egy személyes kapcsolatban nyilvánul meg, és erre van egy nagyon jó hát példa. Nagy Frigyes, vagy ilyen porosz király volt, jól tudom, és volt egy elképzelése, hogy szerette volna megtudni azt, hogyha úgy nevelnek fel egy gyereket, hogy nem szólnak hozzá egy szót sem, akkor milyen nyelven fog először megszólalni. Tehát ő volt egy elképzelés, hogy létezik valami ős nyelv, és hát ezt szerette volna kipuhatolni, és ilyen lelent gyerekeken végeztette ezt a kísérletet, hogy gondozták, etették, itatták, tisztába tették ezeket a gyerekeket, de nem volt szabad hozzájuk szólni egy szót sem. Tehát az volt, hogy hát mi lesz velük. Hát az lett velük, hogy mi meghalt. Az lett velük. Mert ugye kapcsolat nélkül egyszerűen nem lehet élni. Tehát lehet gondozni, de az embernek egy idő után valamiféle kapcsolatra van szüksége, különben lelkileg elsorvad, és ilyenkor aztán persze abban az időben még több volt a gyermekbetegség, a fertőzés, és ugye nincs ellenáll, tehát nem töltik fel a szeretett hangját, nem töltik fel energiával, akkor persze, hogy hamarabb áldozatul esik ezeknek a betegségeknek. Tehát másik olyan érdekes megállapítás, hogy Isten is társas lény. Ez ugye ez a Szent Háromságnak a titka. Nekünk nem olyan Istenünk van, aki hát magányosan ül a világ fölött egy hozzáférhetetlen távolságban, és onnan a tetszése szerint önkényesen irányítja a világot, hanem az Atya Fiú Szentlélek egységében, mint egy szeretett kapcsolatban működik. Tehát igazából nem kell Istent sajnálni, vagy elképzelni, hogy szegény Isten milyen szomorú lehet, vagy milyen magányos lehet, hogyha mi nem szeretjük őt eléggé, mert Isten maga a szeretet. Ugye ez egy számunkra felfoghatatlan titok, ez a szeretet kapcsolat, de ha belegondolunk, ugye tulajdonképpen a családban is ugyanez megnyilvánul. Tehát apa, anya, gyermek között is ideális esetben, tehát erre vagyunk rendeltetve, ideális esetben a családnak is így kellene működni, mint egy szeretett közösségnek, szeretett kapcsolatnak. Tehát ezért van azért ez az oka annak, hogy a gyermek számára is jó és egészséges nevelés csak személyes kapcsolatban nyilvánul meg. Ráadásul olyan személyes kapcsolatban, ugye, ami szeretetteljes.
Bocsáss meg, elnézést kérek, ezt ma olvastam, és nem beszéltük meg jó. Imrével. Egy amerikai orvos mesélte el, hogy koraszülött gyerekei születtek egy hölgynek. Az egyik nagyobb súlya, a másik kisebb súlyú volt. És a kisebb súlyú az nem fejlődött, élethalál állapotába került, és mindenki kétségbe volt esve. És volt egy nővérke, aki azt mondta, hogy most volt továbbképzésen, és azt tanították, hogy az ikreket egymás mellé kell helyezni, hogy a kapcsolat mennyire fontos. Egyszerűen oda tették a kisebb babát a másik mellé, az átölelte, és javultak a légzés funkciói, a szív funkciói, és enni kezdett, és megjavult, és felnőttek. Hát felnőttek, ugye a történet szerint kisgyerekkort megélték, szóval hogy már ilyen korán, szóval ez valami isteni csoda, nem? Hogy, és ezt ma olvastam, úgyhogy ezt nem
beszéltem. Erről hallottam egyébként ezek a Viker dolgokról, én is hallottam.
Hogy mennyire fontos a kapcsolat.
Na, bocsánat, akkor beszéljünk egyelőre a gyermekről megint, mint a nevelésnek az alanyáról. Ugye a kisbaba személyében nem gyermekanyagot kapunk, ugye az előbb már erről volt szó, hanem egy saját személyiséggel rendelkező, fejlődésben lévő, még éretlen embert, de ember, akit kezdettől megillet az emberi méltóság, mert Isten önmagához hasonlóvá teremtette. És ugye itt nagyon fontos a Bibliában az, hogy ezek az idézetek, ezek most különösen fontosak, hogy megteremtett az Isten az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtett őket. Ez már eleve az újszülött az vagy férfi, vagy nő. Ez tudomásra kell menni. Tehát nem úgy van, hogy majd, ha felnő, majd eldönt, hogy fiú akar lenni, vagy lány. Ez nem csak én találtam ki, nem csak a Biblia, hanem ezt bizonyítják az orvosi tények is, hogy másképpen fejlődik már a fiú gyermek tulajdonságukba, a idegrendszeri működésbe, és másképp egy leánygyermek. Tehát már itt ekkor különbség van köztük. És akkor a Jeremiásnál, Jeremiás könyvében az Ószövetség van, hogy mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, mondja az Isten. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mint a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Ez viszont a Zsoltárok könyvében van. Ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten számára tulajdonképpen minnyájan már gyakorlatilag a születésünk előttől kezdve megvoltunk Isten tervében, Isten gondolatában. Tehát ez egy különleges megbízatást és különleges jelentőséget ad tulajdonképpen minden ember személyének, és ez nagyon fontos is az embernek az identitása szempontjából, nagyon sok embernek sérült az identitása. Tehát azt gondolja, hogy egy kis féreg, semmire se jó, vagy ezért, vagy azért, mert kicsi, akkor ügyetlen, mikor nagyobb tinédzser, kamasz, akkor esetlen, mikor munkavállaló, akkor mindenki háttérbe szorítja, vagy mit tudom, mikor már öreg, akkor meg már azért. Ugye pedig nem így van. Tehát ha az Isten számára annyira fontosak vagyunk, hogy már gyakorlatilag a világ teremtésekor megvoltunk az ő gondolatában, akkor ezt meg magunkra is kell vonatkoztatnunk, meg hát persze a gyermekeinkre is, hogy milyen fontosak vagyunk. Nos, következő. Na, ugorj.
Nos. Na, milyen is az ember? Ugye valamennyiünknek van tapasztalatunk arról, hogy a gyerekek milyen bűbájosak, amikor játszanak egymással, átadják egymásnak a játékot, és milyen örömmel nézzük ezt. Meg ha valamelyik sír, a másik oda megy, és alig tipegnek még, de megvigasztalják egymást. Persze ugyanezek a gyerekek az ellenkezőképpen is viselkedhetnek. A képen látszik, hogy tépik egymás haját, és biztos volt valamennyi őtöknek olyan tapasztalata, hogy a kisfiú elveszi a kislánynak a babáját, és kajánul elhajítja, és boldog, hogy most ő győzött a testvére felett. Azt mondják, hogy hát az ember természete az emberi kapcsolatoktól, mint ahogy az előbb Imre is mondta, és a nevelőstől is függ. Ugye a humanisták azt mondják, hogy minden ember jónak születik, csak a társadalom teszi őket rosszá. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy az ember fejlettebb állat, ösztönlény, és az ösztönei irányítják a viselkedését. Akik nagyon pessimisták, azok meg azt mondják, hogy az ember eleve rossznak születik, és mint az állati márok, csak büntetéssel lehet őket nevelni. Szóval azt gondolom, hogy ez egyik sem igazán jó gondolat. Isten tervében azt írja, hogy micsoda az ember, a Zsoltárokban olvashatjuk, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondot visel rád. Mert a gyermek nem születik vagy csak jónak, vagy csak rossznak, de rosszra is, és jóra is képes. Az embert Isten a saját szeretetéből, a szeretet képességével hozza létre, de az ember a bűneset folytán önzésüzemmódba kapcsol, és ez lesz az életformája, sajnos. Úgyhogy bűnös természettel születünk, ez azért nem azt jelenti, hogy a mi feladatunk az, hogy a lázadó természet csiráit elmessegessük, mert ugye a másik véglet se igaz, hogy egy csupa angyali ártatlanság az a gyermek, hanem igenis jó is, rossz tulajdonság is van benne, és neveléssel ez nem hozható helyre, a nevelés az arra jó, hogy a jó tulajdonságait kihangsúlyozzuk, és arra helyezzük a hangsúlyt, a rosszat viszont próbáljuk meg a rossznak próbáljunk határt szabni, és a neveléssel erre törekedjünk. Tehát ne fogadjuk el, hogy vagy jó, vagy rossz, hanem a tulajdonságait próbáljuk ilyen irányba terelgetni. Azt hiszem, hogy ez a...
A fejlődésnek feljavítja.
Na, és ugye az elején beszéltünk arról, hogy milyen feltételei vannak a fejlődésnek, és arról is beszélt már Imre, hogy van egy program, minden kisbaba élet felnőtté válhat a beleépített program alapján, és mégsem lesz mindenkiből érett felnőtt. Erről már beszélgettünk korábbi előadásainkban, hogy egyszerűen nem nőnek fel a mai fiatalok, imádják a mama hotelt, és nem akarják felvállalni a felelősséget, pedig valamennyiünkbe bele van az érésnek, bele van programozva az érésnek a képessége, csak nem megy automatikusan, hanem erre törekedni kell. És ezt Isten helyezte a gyermekekbe, de a feltételekről gondoskodni, hogy valóban érett felnőtté váljon, az a felnőttek feladata, elsősorban az édesanyáé és az édesapáé. A táptalaj az a család. Erről is beszélgettünk a korábbi előadásainkban, hogy a család az gyakorlatilag képes könyv a gyerekeink számára. Az, hogy mi hogy viselkedünk, az nagy mértékben befolyásolja a gyerekeink életét. A fejlődés pszichológia foglalkozik azzal, hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekeink biztonságba érezzék magukat. Egy újszülöttet babusgatni kell, biztosítani kell a táplálkozását, biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletet, mert neki ez jelenti a biztonságot. Amikor nagyobb acska lesz a gyerek, akkor vigyáznunk kell, mert annyi csápja van arra, hogy figyel bennünket, hogy mi hogy viselkedünk egymással. És ha azt látja, hogy a szülő veszekszik, akkor ő azt gondolja, hogy a biztonsága veszélyeztetve van. Akkor jön az újszopás, a hasfájás, a fejfájás, a különféle vegetatív panaszok. Tehát nagyon fontos a táptalaj, amit mi szülők biztosítunk a gyerekek számára, tehát a kettőnknek megint a kapcsolat, ismét a kapcsolat jön elő, a kettőnk kapcsolatán múlik, és a házassággondozás az tulajdonképpen a gyermekvédelem is. Ugye beszéltünk arról, hogy milyen fontos, hogy ketten mutassunk példát, tehát az anya és az apa a gyermekeinknek.
Ez a grafikon, ez a Pálegyi Feri bácsitól származik, és azt mutatja, hogy változott az utóbbi 100 évben a családoknak a szerkezete. Most kedden volt itt a Paksi tanár úr, aki itt volt, az hallott az előadását, többen itt voltak közülünk. Arról szólt az előadás, hogy az utóbbi 100 évben Magyarországon 9 olyan rendszerváltozás volt, ami teljesen felforgatta a társadalmat, tehát felborult a társadalomnak az addigi megszokott rendje, megváltozott az értékrendszer, ami az egyik korszakban, az egyik rendszerben az értéknek számított, a másikon az már bűn volt, mondjuk például a polgári erények, a takarékosság, vagy a törekvés, az anyagi javakra való igyekezet, az ugye a következő rendszerben már ugye kispolgári csökevény, meg elítélendő dolog volt, és 9-szer következett ebbe 100 év alatt, és ez annyira legyalulta tulajdonképpen a családokat mentálisan, idegrendszerileg, hogy minden család szinte az országban átért valamiféle katasztrófát, amiről aztán vagy beszéltek, vagy nem, de mert sokszor még kibeszélése lehetett, és ez mindenképpen lenyomatot hagyja az emberek lelkén, és persze a gyermekek lelkén is. Na most a régen volt a nagy család. Ugye, tehát a nagyszülők meg a rokonság, és ugye ebből volt a szűkebb család, ugye az apa, anya, és aztán voltak ugye a gyerekek. Na most tehát ezáltal, tehát a modell szemszögéből a hatások, a külvilági hatások mind átszűrődtek a családon, és elsősorban a gyermeket a családból, a nagy családból és a szűk családból érték a legalábbis a korai gyermekkorban elsősorban a hatás. Na most, én gyakorlatilag még szinte egy ilyen családban nőttem fel, azt hogy elmondhatom, mert együtt laktunk a nagyszülőkkel, és Volt ebben jó is rossz is, tehát azt lehet mondani, hogy ez sem volt természetesen tökéletes, de még mindig jobb volt, mint az a mostani széteső dolog, hogy már a nagyszülőkkel csak nagyon kis idő, részidőben érintkeznek ugye az unokák, a gyerekek. Persze szükség van rájuk, és ezt mi is nagyon jól tudjuk, de nem merőben nem töltünk el annyi időt, mint ugye a régi modell szerint. Sőt, a szűk családból is a gyerekek egyre inkább ugye átkerülnek tulajdonképpen ez ilyen a társadalmi térbe, lehetne ezt így mondani. Tehát ez viszonylag korán elkerülnek bölcsödébe, óvodába, iskolába, és egyre inkább a környezet, a külvilágnak a hatásai érvényesülnek, és ezek közül természetesen nem csak pozitív, hanem negatív hatások is vannak. Elsősorban most ugye a számítógépek nézeged, már mint egy 5-6 éves gyereknek is van már, mit tudom én, tabletje vagy okostelefonja, kis túlzásra, de nem is annyira kis túlzásra, mert amikor már iskolás, akkor már vesznek neki egyet, ha más nem azért, hogy hát fel tudják hívni, hogy hol van, meg mit tudom én, szóval meg tudják logisztikázni a dolgot. De ugye az, hogy ezekből aztán mi minden kerül a gyereknek a lelkébe, mi minden hat rá, ugye a Feri bácsi 3 vagy 4 ilyen veszélyes dolgot írt, hogy okkultizmus, krimi, sex, horror, tehát már viszonylag fiatal korban hat a gyermekekre, és hát nyilvánvalóan a hatása eléggé negatív, és hát súlyos következményekkel jár. Na most ezen kívül pedig vannak speciális helyzetű gyermek, egy Böjte Csaba látható felül az árvákkal, tehát vannak árva gyermekek, akik intézetben nevelkedő árvák. Hogyha még olyan szerencsés idézetben, a szerencsés helyzet annak, hogy olyan kiváló emberek nevelik őket, mint ugye Böjte Csaba, meg neki a munkatársai, akkor is ezek a gyermekek rendkívül hátrányos helyzetben vannak, abból a szempontból, hogy hiányzik az az állandóság és figyelem, ami tulajdonképpen a gyermeknek egy életfontosságú dolog lenne, mégpedig azért, mert hiszen a nevelőknek is hát megvan a saját életük, megvan a saját családjuk, azok időnként a személyben is változnak, vagy a gyerekek kerülnek át egyik otthon, nevelő otthonból a másikba, és ezért hiányzik az az állandóság és a velük való személyes kapcsolat. Aztán vannak otthon élő, de érzelmileg elhanyagolt gyermekeket. Általában olyan periférián élő családoknak a gyermekei ezek, ahol ugyan otthon alszanak a gyermekei, tehát úgy de facto nem árvák, de mégis nem a családja neveli őket, hanem egész nap valahol csellengenek, bandáznak, kortárs csoportoknak a hatása alá kerülnek főleg. Aztán vannak válási árvák. Ugye a válási árvák, ami Márta is mondta, hogy a gyermekek számára a szülőknek az élete, a kapcsolata az első képeskönyv, vagy az első lenyomat. Tehát míg a válláshoz eljutnak, tehát addig is már rengeteg trauma éri őket, hiszen nagyon sok gyermeknek az a vélemény, hogy miatta veszekszenek a szülők, miatta váltak el, holott talán nem is erről van szó, de hogy ő maga módján ezt mindig magára értelmezi, hiszen ő érzelmileg, de fizikailag is a szüleitől függ, és hogyha a szülei között megbomlik az összhang, és ő azt észreveszi, akkor veszélybe kerül az ő élete biztonsága, és ezért reagál ilyen módon, meg hogy Márta is elmondta, hogy ilyen fizikai tünetekkel is reagálhat. Azt utána, hogyha megvan a válasz, akkor a látszólag ugye talán még jobb a helyzet, mert versengenek a többnyire az elvált szülők a gyermeknek a kegyeiért, így mond, ajándékokkal halmozgatják, édesgetik, stb. De ez is tulajdonképpen veszélyes a gyermek számára, mert ugye a biztonságát veszélyezteti, nem tudja, hogy igazából hova tartozik. Aztán vannak kihűlt házasságban élő gyermekek, tehát a házasság nem bomlott fel, ott van egy rajz, hogy háttal fúvannak egymáshoz az apa meg az anya, és a gyermekkel vannak valahogy a madzaggal, tehát már csak azt tartja tulajdonképpen össze őket formálisan, de ennek is két típusa van, az nincs időnk egymásra típus, amikor látszólag úgy csönd van, minden elintézik a legszükségesebb dolgokat, legszükségesebb megbeszélik egymással, mit kell venni, hova kell vinni a gyereket, vagy mit kell csinálni, de valójában az érzelmi elhidegülés már megtörtént, és aztán van a sevele, se nélküle típus, amikor állandóan dúlnak a háborúk egymás között, de se egymással, se egymás nélkül nem bírják ki, és ezért állandóan egy ilyen nagy zajos, veszélyes, viharos légkör uralkodik a családban. Aztán vannak élettársi kapcsolatban nevelkedő gyermekek. Na most itt is sokféle típus van. Tehát van olyan, ami kvázi házasság, csak valamilyen okból, hát ez a valamilyen ok azért többnyire azért nem történt meg, azt mondják, hogy hát nem, mert nem a papír számít, hanem aztán, hogy szeretjük egymást. De valójában mögötte azért van egy olyan dolog, hogy akarnak egy kis menekülő utat hagyni, ha mégse jön össze a dolog, akkor ugye ki lehessen lépni könnyebben a házasságot. Tehát benne van ez, és emiatt pedig az azt jelenti, hogy hiányzik a teljes bizalom, és a teljes elköteleződik. Sokszor pont ez mutatja azt, hogy miután a gyerek megszületik, mégis összeházasodnak, ugye, akkor már számít a papír, kérdezni az ember, ugye? De mert akkor már ugye úgy érzik, hogy ez az elköteleződés ez már elég erős, és többnyire ez szokott. De mondjuk ennél még rosszabb dolgok is vannak, tehát az, hogy élettársak, az már halleluja. De most már önöket hall az ember, hogy például vannak, ugye vannak szinglik, meg vannak minglik. A minglik azok, hogy nem is költöznek össze, tehát már az összeköltözést sem vállalják, mert mindenki megtartja a saját életszféráját, és aztán időnként találkoznak. Ugye olvastam egy híres pszichiáternek a könyvét, önéletrajzát, de talán már elmondhatom a nevét, mert már nem él, Popper Péter, biztos hallottak Popper Péter. Na, hát ugye leírja, hogy ő neki nagyon sok kapcsolata volt nőkkel, de neki az volt az alapelve, hogy nála még csak nem is alhatott a hölgy, akivel éppen viszonya volt, akár éjjel háromkor is taxit hívott, és hazaküldte a hölgyet, mert hát neki ez volt az alapelve, hogy jött. És aztán Izraelbe kapott egy ilyen vendégprofesszori állást, és akkor hát gondolta, hogy hát azért kellene neki valami női partner is, és elkezdett válogatni. A következő szempontjai voltak. Egy, férnél legyen az illető hölgy, hogy neki ne kelljen elvenni, még csak érzel se feleségül. Ne legyen szép, hogy nehogy más is megkívánja, és akkor neki ebből problémái legyen. És harmadszor, hogy fogorvos legyen, mert ugye sokféle biztosítást kötött, mielőtt kiment volna, de fogászati biztosítása nem volt. És hát végül talált is egy román fogorvos nőt, aki megfelelt ezeknek a feltétel. Igaz, hogy beszélni nem tudtak egymást, mert a román nem tudott sem magyarul, sem angolul. De, és még ami haba a tortán, hogy ami két évig ott volt Izraelben, nem volt a fogában sem. Hát ez egy vicces dolog, de sajnos ugye egy kicsit nem... Ide, na, folytatjuk akkor ezt a témát. Ugye, na most a csonka családban élő gyermekek, ez egy szörnyű dolog, ugye, amikor a energiahiányos, túlterhelt félszülőnek kell gyakorlatilag hősies erőfeszítéssel biztosítani mindazt, ami a gyerekeknek kell, és pont emiatt aztán a gyerekek nem tudják megkapni azt a kellő figyelmet, amire, és szeretetet, amire, bár szereti őket, egyszerűen mindent feláldozza az életét, de mégis nem tudja azt úgy éreztetni, vagy nem tudja azt megadni egyedül, amit azt a figyelmet, amire a gyereknek szükség lenne. Aztán még mi van itten valami
őrös? Azonos nemű párok.
Igen, az azonos nemű párok. Na most ez nagyon megint egy ilyen, hát sajnos erről beszélni kell, előfordul, hogy hát ilyen párok gyermeket akarnak örökbe fogadni, és már sok esetben ez meg is történik. És látszólag ugye azt mondják, hogy hát a gyereknek még mindig jobb, mint hogyha tömeg állami gondozásból nőne fel, de emögött viszont egyrészt egyfajta önzésé van, és ilyen polgárpukkasztó szándék is, hogy mondjam. Tehát ugye egyrészt azt mondják ezek a homoszexuális emberek, hogy mivel hát az ő szemléletük az, hogy a házasságra egyrészt nincs szükség, tehát házasság ellenesek, de viszont saját maguknak ezt tudja azt a jogot, viszont meg követelik, hogy őket rendesen akár még pap is adja össze, vagy valami ilyes egyházi házassághoz ragaszkodnak, és így természetesen gyereket is akarnak nevelni, viszont a gyermekeknek a pszichoszexuális nevelésében, vagy hát kialakulásában biztos, hogy hatalmas nagy kárt okoznak ezek az azonos nemű párok. Tovább.
Ugye arra hivatkoztunk, hogy a Pálhegyi Feri bácsi tanításai alapján, és a felesége Lívia tanításai alapján, és a lányuk Bauer Pálhegyi Krisztina nevelési elvei szerint szeretnénk az előadásainkat megtartani, hogyha lesz rá érdeklődés. Szóval azt írja Krisztina magáról, hogy egy türelmes férj felesége, két felnőtt lány édesanyja, örök tanuló és zugíró. Felsőoktatási keretek között itthon gyógypedagógus, logopédus diplomát szereztem, külföldön lelki gondozást, pasztorál pszichológiát tanultam, jelenleg a Neufeld Intézet továbbképző kurzusait hallgatva igyekszem többet tudni arról, amit a kutatók az utóbbi 20 évben a gyerekek fejlődésének legfőbb feltételeiről kiderítettek. A pedagógia és pszichológia tehát szakmai ártalom, a teológia pedig szenvedélyem néhány évtizede. Mióta gyermekeim felnőttek, több időm van tanulni jó és egészséges nevelésről. A gyermekeim jobban jártak volna, ha fordított a sorrend, így viszont alkotó társaim a kék nevelés kidolgozásában. A szüleim sok mindenben jártak jó példával előttem, például abban is, hogy hibáinkat, sebeinket, egyéni gyötrelmeinket mások javára lehet fordítani. És hát mi is az a kék nevelés? Most megint olvasni fogok, hogy Krisztinát idézem. Gyermeket nevelni, növelni azt jelenti, hogy érettségre juttatni, nagyjá és teljessé tenni. Úgy gondoskodni a fejlődése feltételeiről, hogy a gyerekük ne csak megnőjön, hanem fel is nőjön, érett, virágzó és gyümölcsöző önmagává. Az egészséges gyermekkor nélkülözhetetlen feltétele az olyan kapcsolat, amelyben a gyermek feltétel nélküli szeretetben részesül. A kék nevelést kapcsolatra épülő következetes nevelés. Ha nem a kapcsolatra épül, hiába a következetes. Ahhoz, hogy célba érjenek a szavaid, befogadó lelkületre, feléd nyitott fülekre, hozzád ragaszkodó szívre van szükség. Ha azt akarod, hogy a gyereket hallgasson rád, először arra törekedj, hogy rád hallgasson, s te legyél az, aki felé nyitott marad a füle és a szíve. Szóval ez a kék nevelésnek az alapja, a következetesség és a kapcsolat. Ugye a kapcsolatról ma többször is beszéltünk, és ha lesz érdeklődés, akkor az ő előadásai alapján szeretnénk majd beszélni arról, hogy mitől jó egy igazi gyerek, a gondoskodó, elfogadó kapcsolat kialakításáról, kire hallgat a gyerek, a kapcsolatkészség kifejlődéséről, a szülő-gyermek kötődést hátráltató tényezőkről, és hogyan óvjuk meg gyermekünk lelki épségét. Szóval a következő előadásainkban erről szeretnénk beszélgetni, hogyha lesznek érdeklődők, és persze kíváncsiak vagyunk majd a ti véleményetekre is a gyermekneveléssel kapcsolatosan, hogy annak megfelelően tudjunk majd tovább gondolkodni. Köszönjük szépen a figyelmeteket!